Folytatódik a Hordó minta. A második részben a Felvidéki borászok a Pesti Vigadóban című rendezvényt szervező Csiki Sándort és Göncöl Attila muzslai borászt hallják.
Felvidék az egy kicsit kényszerpálya, olyan szempontból, hogy hát ugye elvágták alól a Magyarországot, és sok borvidék az nem is önállóan a mai Szlovákia területén volt, hanem átnyúlt a határ másik oldalára. Igazából vannak nagy különbségek, mert ez egy elég hosszú határszakasz, tehát hogyha nyugodtan mondhatjuk, hogyha a magyar hallgatóknak így könnyebb, akkor Pozsonytól Záhonyig akár, tehát az a tulajdonképpen Pozsony melletti borvidékektől, a Kiskárpátoktól egészen a nem is Tokaig, hanem a Királyhelmeci régióig vannak borvidékek Szlovákia területén, és hát őszintén szólva nem is számolgattam, hogy most ez hány borvidéket jelent. A Csiki Sándor föltette, hogy 13 település, igen, azt hiszem, van lesz képviseltetve ezen az esten, aminek nagy része egyébként ez a Párkány-Kürt körzet, tehát ott van a legtöbb borászat, meg talán a legtöbb szőlőterület is. De hát Ipolynyéktől egészen Királyhelmecig vannak borászok. Inkább úgy különíteném el, hogy három nagy egység lesz, vagy hát nem nagy egység, de van ahonnan két borász jön, van ahonnan többen. Királyhelmec környékéről jönnek ketten, rájuk én is kíváncsi vagyok, mert nagyon ritkán találkozom a boraikkal. Ez érdekes dolog különben mindig, amikor beszélgetek Magyarországon valakivel, hogy én felvidéki vagyok, akkor rögtön rákérdez a tokai kérdésre. És hát úgy furcsán nézek vissza, mondom, nekem az ugyanolyan messze van, mint neked. Tehát, hogy egy neszmélyi kérdezi tőlem, hogy mi van Tokajban, tehát mi egymástól vagyunk 10 kilométerre légvonalban, Tokaj meg 300-ra, tehát miért kellene, hogy jobban tudjam, de értem a dolgot, tehát úgy beazonosítják az országot. Tehát nagyon sok, ami érdekes lesz ezen a rendezvényen egyébként, hogy nagyon sok a kis borász, tehát a pár hektáros területtel rendelkező kisebb termelő, akik igazából mostanában bontogatják a szárnyaikat. Nagyon sok a fiatal köztük, tehát ilyen 30-40 év közti korosztály. Próbálgatják nem csak a szárnyaikat, ugye a különböző szőlőfajtákat, próbálják újra felfedezni a termőhelyeket ezeken a borvidékeken, és szerintem nagyon érdekes borokat hoznak majd mindenhonnan. Nyilván van egy fő vonal, valószínűleg szinte mindenkinél lesz zöld veltelini, olasz rizling vagy leányka, de például a keletiek hoznak furmintot, vagy akár a felvidéki részre át esett tokai területekről valamilyen bort, vagy több bort is, tudtommal, tokai bort is hoznak egyet-kettőt, tehát azt is meg lehet nézni, és hát ők mind magyarok, tehát úgyhogy ez a tokai vita se igazán kéne, hogy érintse ezt a kérdést.
Hát egyébként mostanában legalábbis nem nagyon hallani erről, mint probléma. Azért nem hallunk erről, mert rendeződött, vagy mert nem akarnak beszélni róla, ezt nem tudom, de nem hallunk róla.
Valójában ez azért, szerintem még azért ez a probléma, ez még mindig több probléma ott sokak számára, meg szerintem bármikor fel is támasztható, hogyha éppen ilyen szándék van erre, de az is látszik, hogy azért az idők végezetén nem lehet ilyeneket húzni, de belefáradunk. Tehát közben jönnek az egyéb problémák, akkor éppenséggel arra kezdünk el ráizgulni. Ez most éppen nem egy annyira aktuális. Visszatérve a felvidékhez, ilyen gazdagságban, és pláne azzal, hogy itt olyan termelők jelennek meg, Göncöl Attila szervezésének köszönhetően, akik eddig még nem igazán mutatkoztak meg Magyarországon, tehát az, hogy Királyhelmecről eljönnek, ez kétségtelen egy kuriózum, és látszik, hogy nagyon készülnek, és nagyon akarnak is. Az, hogy 13 település képviselteti magát, ez megint egy olyan kuriózum, olyan érdekesség, amivel még nem nagyon találkozhattunk itt Budapesten, de az ország más részében sem, amikor felvidékről, vagy a felvidéki borászatról volt szó. Ismerünk néhány nagy termelőt, akik valóban méltán nevesek és ismertek a magyar piacon. Ezek a termelők, akik most jönnek, ezek között vannak olyanok, akiket még nem ismerhettünk. És persze részben azért is, hogy tovább színesedje meg valami kis kötődés is legyen a határon túli magyar borászokhoz, a Neszmélyi borvidék, mint a Duna innenső oldalának egy ilyen szerves borvidéki folytatása jelenik meg, tehát az Észak-Magyarországról. Ott mégis három termelő jön onnan, a nagyon jól ismerten Kamucsai Ákos, aztán a Szőlősi pincészet és a Kősziklás. ők hárman, és akkor érdekességként és további színesítésként pedig bemutatásra kerül egy Forisola nevezetű buborékos ital, ami meg nem nagyon találkozhatott megint. Úgy a nagy közönség ilyen helyen meg végképp nem találkozhatott.
És akkor, hogyha településeket mondunk, tehát akkor itt nem annyira ebben a régióban, vagy ezen a területen nem önálló borvidékek vannak egymás mellett, hanem a településeket különböztetik meg?
Azt kell tudni a szlovákiai bor rendtartásról, bor törvényről, hogy hatalmas nagy borvidékeket képez, vagyis hát főleg a dél-szlovákiai borvidék, ez egy nagyon nagy borvidék, ez egész Pozsony mellől, Somorjától Bárkányig húzódik, ez egy 130 kilométer szélességben. Na most itt nagyon-nagyon különböző termőterületek vannak, a borvidéken belül vannak ilyen körzetek, a Bárkányi ilyen, a Kürti. Én inkább ezeket tekintem borvidékeknek, mint amit a hivatalos törvény, vagy a törvény borvidéknek tekint. Ezek a települések közül nagyon sok egy kupacban van, tehát itt főleg a dél-szlovákiai borvidék keleti részének, az a Bárkányi Kürti körzetéről érkeznek sokan. Nem csak ez a két borkörzet, hanem a szomszédos borkörzetekből is vannak, hogyha már a dél-szlovákiai borvidéket tekintjük, de ugye Ipojnék az egy egész más borvidékhez tartozik, meg Király Helmec megint más. Tehát ezért mondtam az elején, hogy igazából három borvidék van itt képviseltetve, de ezen belül nagyon sokféle a felhozatal.
És az egyiknek a hivatalos neve a dél-szlovákiai borvidék, és a másik kettő?
A másik az a Ipojnéki körzet, tehát ez a közép-szlovákiai borvidékhez tartozik, és a keletről pedig, de úgy tudom, az is önálló borvidék, ez a Király Helmeci körzet és kelet-szlovákiai borvidék. Mi a felvidéki magyarok nem is annyira ezt a hivatalos szabályozást követjük sokszor, hanem inkább más, tehát termőhelyeket próbálunk inkább meghatározni, mert annyira eltér ez a szabályozás attól, mint ami szerintem valóságos lenne. Tehát egész más rendszert kell elképzelni, mint Magyarországon, ahol már 1900-as években kialakultak a borvidékek. Itt meg valamit besűrítgették az egyes termőhelyeket különböző szempontok alapján nagyobb egységekbe. Érdekes dolog, hogy például olyan rendszer sincs Szlovákiában, mint itt a hegyközségi rendszer, tehát az egész bor szektor be van sorolva egy szervezet alá, ami egy pozsonyi központú szervezet, tehát ő felügyeli tulajdonképpen az egész bortermelést, és emiatt aztán ilyen helyi borvidéki szintű szervezetek nem is nagyon alakultak ki, vagy illetve állami szervezet nem létezik, vagy ilyen fél állami szervezet, mint itt a hegyközségek nem létezik, hanem inkább ilyen civil kezdeményezések vannak az egyes borvidékeken. Megvannak azok a régi termőhelyek, megvannak azok a pincefalvak, amik annak idején még a 19. század végi besorolásba szerepeltek, inkább megye szinten, tehát Pest, Nógrád, Hont megyei borvidék, vagy Komárom, Esztergom, tehát inkább így a megyék nevét beleszőve határoztak meg egy-egy borvidéket, és hát például pont a Komárom, Esztergom megye is mutatja azt, hogy ennek a párosításnak, hogy ilyen eszmélyi borászokat elhívtunk, mutatja, hogy van létjogosultsága, mert valaha ezek a borászoknak egy része egy borvidékhez tartozott. Tehát ez a Bárkány környéki és a eszmélyi borászok, ezek tulajdonképpen egy borvidék részei voltak.
Hát akkor beszéljünk egy kicsit a borokról. Ugye északi terület, akkor zömében fehér borok, és ugye itt már elhangzott Veltellini, olasz hűzling, ezek a fő csapások.
Igen, tehát ez mindig érdekes, ez az északi terület, mert a felvidékiek mindig megkapják Szlovákián belül, hogy ők a dél. Nekünk kellene komoly vörösborokat készíteni Szlovákián belül, amik részben, tehát így magyarországi szemmel, vagy világ nemzetközi szemmel inkább északi típusú vörösborokat tudunk készíteni, és erre vagyunk büszkék is, de az termelés zöme természetesen inkább fehérbor, illetve rozé most már egyre növekvő palackszámban. Igen, ez az említett fajták, tehát ez a zöld Veltellini, olasz Riesling, leányka, királylányka, ezek a főfajták, ami kiegészül még a kékszőlő részéről Szentlőrinc, illetve kékfrankossal. de nagy számban jelen vannak a nemzetközi fajták is. A rajnai rizlinget emelném ki leginkább, az talán a legnépszerűbb, illetve Pinot Noir. Jelen van mondjuk a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, ez a vonal is, főleg a divat miatt, de én úgy gondolom, hogy nem, tehát ez érdekességként rendben van, de nem ez lesz soha sem a fő csapás, hanem tényleg inkább azok a borok, amik ide való. A világfajták között természetesen itt van a Chardonnay, Sauvignon Blanc, és egyéb új nemesítésű fajták is, akár magyar a nemesítés, akár a régi csehszlovák kutatóintézetekben, Szlovákiában vagy Dél-Morvaországban nemesítették ezeket a fajtákat. Ezek közül is biztosan fognak találkozni a látogatók érdekességekkel, amik Magyarországon nem fellelhetők. Fehér borok között, mint már említettem, a Veltellini nagyon népszerű, igazából ebből van a legnagyobb termőterület nálunk, de nagyon növekszik a rajnai rizling, tehát ez egy kicsit ilyen osztrák irányba mutat ez a vonal, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok még a próbálkozás és az útkeresés. Tehát éppen pár napja beszéltem egy termelővel, aki azt mondta, hogy ő már pedig Veltellinit egyáltalán nem telepít, és azt ő teljesen átáll más fajtákra. Hát, hogy most ez jó irány vagy sem, ezt majd az idő eldönti, de én úgy gondolom, hogy most egy ilyen forrásban van ez az egész régió.
Mennyi szőlő terem itt? A két országot tekintve terület arányosan nagyjából ugyanannyi a szőlő, vagy itt több van, vagy kevesebb, mint Magyarországon?
Hát jóval kevesebb, tehát itt a hivatalosan 16 000 hektár van összesen Szlovákiában, de ebből alig több, mint a fele művelt terület, illetve termő szőlő. A dél-szlovákiai borvidék közelebbről ez körülbelül egy 5 000 hektáros terület, ebből itt a keleti részen, tehát Párkánykürt környékén van a legnagyobb termőterület, tehát egyenként én úgy satszolom, mert az a baj, hogy erről vannak ugyan hivatalos közlések, de nagyon nehéz belőle kibogarászni, hogy akkor most tényleg mennyi van körzetenként azon a vidéken, ahol amit mi szeretnénk igazán tudni, hogy pontosan hány hektár van, de azért egy 2500-3000 hektárról beszélünk, hogyha ezt a részt nézzük. Aztán van egész kicsi termőterület is, mint az ipolynyékiek, tehát azt Somlóhoz hasonlíthatnám, hogy olyan, tehát tulajdonképpen egy szőlőhegyről beszélünk, és ez egy külön borkörzet, külön történelemmel, tehát itt régi, már egri adománylevelek őrzik ennek az emlékét, hogy itt már a 15.-16. században komoly szőlő és bortermelés folyt. És ők erre nagyon, nagyon büszkék is. Tényleg van ott egy-két olyan termelő, akik nagyon sokat tettek azért, hogy fennmaradjon ez a szőlőterület.
Csiki Sándort és Göncöl Attilát hallották.
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán, inforádió.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom. Az Inforádió bormagazinját és benne Szabó Gergőt hallották.